Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban Egri Zsuzsa köszönti a szombatesti beszélgetések minden kedves hallgatóját. A Boldog Batthyány László Orvoskör Közhasznú Egyesület 2019 áprilisi összejövetelén Varga László kaposvári megyés püspök atya volt a vendégünk, aki az irgalomról tartott előadást. Következő műsorunkban ezt hallgathatják meg.
Köszönöm a köszöntő szavakat. Amikor megkérdezték, hogy mi lesz a téma, akkor én egyértelműen azt mondtam, hogy az irgalom. Mire püspökké szenteltek, addigra a Jóisten az én életemet leegyszerűsítette erre az egyetlen szóra. Ez hosszú út volt. Megmondom, hogy miért ez a téma. A katonaság alatt értem meg. Katonának azért vittek el, mert pap akartam lenni. A Győri Bencéseknél érettségiztem 74-ben, és egyből elvitt a katonának, amikor jelentkeztem a szemináriumba. Ott nagyon gyorsan kezelésbe vettek és kikészítettek. Akkor éppen 47 kiló voltam, nagyon kifejlett tényleg. A sorogáson az egész társaság, mert ott álltam előttük anyaszült mesztelen, ő, ahogy szokás ilyenkor, és a tisztek röhögtek, és az egyik megkérdezte, hogy ez az Auschwitz-i reklám hogy került ide? Mert én csak 47 kiló voltam. De a Varsói Szerződés katonája voltam, és védtem a... Mit védtem? Nem tudom. Semmit nem védtem, ugyanis kezembe került a Szent Ián. Ez is a Jóistennek a csodálatos eszköze, ajándéka volt. Visszatekintve pontosan tudom, hogy mindent előkészített. Akkor nem látszott. Akkor csak a szenvedés látszott, meg a küzdelem, meg a fájdalom, vagy az öröm. De mindent egy irányba visz az életünkben a gondviselő mennyei atya. Minden egyetlen dologról szól, hogy szentté váljunk és a mennyországba kerüljük. Ő ezt szeretné. Állítólag mi is, mert ma is kimondtuk a mi atyánknál, hogy legyen meg a te akarat. A Szentírásból tudom, hogy Isten akarata az, hogy szentek legyünk. Nem kevesebb. Ő a legnagyobbat akarja mindegyikünkkel, és abszolút nyugodt vagyok abban, hogy ha együttműködök vele, akkor ezt végig fogja vinni. Ez nem a glóriáma múlik, hogy fényes vagy nem fényes vagy. Ez teljesen fölösleges. Nem kell bekerülni a kanonizált szentek sorába, egyszerűen csak szentté kell válni. És ezt munkálja ki az Isten, és ezt tette ő az én életemben is, mivel én úgy értettem meg, hogy ezt papként szeretné velem, nem sejtettem, hogy püspökként is, ez nem volt benne az én vágyaimban. Az igen, hogy pap lehessek, de az, hogy püspöket, ez nem merült föl, bennem nem. Nekem papírt adtak arról, hogy alkalmatlan a papságra, és nem szabad felszentelni. Az egyházamtól kaptam, nem az államiaktól. Amikor a katonasághoz bekerültem, a megtérésem ott történt. Nagyon sok keresztény katolikus nem tért meg. Soha nem hozta meg azt a döntést az életében, hogy követni akarom Jézus Krisztust. És hogy az Isten országa az egyetlen és legnagyobb kincs. Vallást gyakorlunk, tisztességes állampolgárok és tisztességes egyház fiak, fiak, lányok vagyunk, de nem követjük Krisztust. Ez a megtérés. Ez nekem a katonaságnál kezdődő. Mindig akkor lépett a Jóisten az életemben, amikor a saját mindenhatóságom végére értem. Amikor nekem már nem volt dobásom. Akkor mutatta meg, hogy ő neki van. Mert ő az Isten. Én csak néha Isten játszok. De akkor mindig megszenvedem. És a megtérés a Szentírással való találkozás, a Szentírás igéivel való találkozás jelentette. Én egy lapra tettem föl mindent, azt mondtam Jézusnak, hogy én elolvasom, amit mondasz, megteszem, amit kérsz, de ha nem jön be, amit ígérsz, se pap, se keresztül nem akarok lenni. Mert éppen végén jártam, 40 nap alatt kikészítettek, fizikailag is, pszichésen is. Nem volt nehéz. Nem tudtam megvédeni magamat semmilyen szinten. És ekkor került a kezembe a Szentírás, és én akkor elkezdtem olvasni a hegyi beszédet, és ahogyan értettem 18 évesen, azt szerint cselekedtem. És Isten válaszolt. A válasza az volt, hogy elvette a szorongást és a félelmet. Mivel mindig kicsi voltam, sovány voltam, gyenge voltam, a létbeli állapotom a szorongás volt. És Isten ott az erőszak tenger közepében egyszerűen elvette a szorongást és a félelmet, és ez nekem szárnyakat adott, ahhoz, hogy olvassam az igét, és éljem meg az igét. És a Máté 5. fejezetének az elején van a nyolc boldogság, a végén pedig az ellenség szeretet, és akkor én letettem a fegyvert, mert azt olvastam, hogy szeretni kell az ellenséget, és úgy döntöttem, hogy nekem Jézus parancsol, és nem a tisztjeim. És nem voltam hajlandó lőni. Hát ez a varsói szerződés ebből egy kis bonyodalommal járt, az elhárítás is fölfigyelt az eseményekre, meg még sokan mások. És amikor először letartóztattak emiatt, akkor én már Isten országa felől közelítettem a világot, vagyis amit ők büntetésnek szántak, azt én boldogságként éltem, mert Jézusért üldöznek, és nagyon hálás voltam, hogy fegyveres őr vigyázza a csendemet és az ima időmet, senki nem zavarta. És boldog voltam. Csak egy kicsit más oldalról közelítettem a világot, Isten országa felől. És mind a mai napig megpróbálom onnét közelíteni az egyházamat is, a történelmet is, a saját életemet is, a püspökségemet is, mert onnét áll össze a kép egészben. Ha nem Istenország és a mennyország táblatában nézem, akkor nem látom az üdvösség történetet. Akkor a történelem csak események egymás utánisága, és úgy tűnik, hogy mindig a gonosz győz, és tarol a sátán. De ha hiszek abban, hogy ez a történelem, ez már üdvösség történet, az idő beteljesedett, és Jézus Krisztusban zajlik minden, és ő az alfa és az omega, akkor meglátom azokat a jeleket, amelyek arról szólnak, hogy Istené az utolsó szó, és Isten országa elérkezett, hogy bontakodik. Csak másképpen, mint ahogyan mi szeretnénk. Mivel megértettem, hogy szeretni kell az ellenséget, ezért én nekem akkor ez azt jelentette, hogy erőszakmentességet kért tőlem az Isten. Ez teljesen új volt, teljesen ismeretlen fogalom, és hosszú volt az út az erőszakmentességtől, hogy nem vagyok hajlandó erőszakot alkalmazni semmilyen ideológia, semmilyen izmus nevében, odáig, hogy megértsem, hogy Isten az irgalom. Ez, az irgalom sokkal tágabb, teljesebb fogalom, mint az, hogy nem ölök meg senkit. De így kezdődött. És aztán szép lassan megtanított a Jóisten arra, hogy nem csak arra kell figyelnem, hogy nem ölök meg senkit, vagy nem taníthatnak meg ölni semmilyen címen, hanem arra is, hogy mit jelent elindulni a megbocsátás, a kiengesztelődés útján egészen az irgalomig. Ez hosszú. És a legnagyobb és a legizgalmasabb rész az, hogy a saját bőrömre megy a játék. És csak azon múlik, hogy megadom magam Istennek, vagy nem adom meg. A legtöbbször nem adjuk meg magunkat a Jóistennek, bár azt mondjuk, de igazából a saját kis országunkat, a saját kis világunkat építjük Isten segítségével, és mindent megteszünk azért az imáink, a bőtjeink, az áldozatunk által, hogy a saját oldalunkra állítsuk az Isten. Az evangélium fordítva van. Nekünk kell az ő oldalára állni. Akkor is, ha csodát tesz, és akkor is, hogyha korbácsolják és szenved. Ez a választóvonal mindegyikünk életében. Hajlandók vagyunk-e engedelmeskedni Istennek, vagy pedig nem? Anthony Mellonál olvastam ezt a gondolatot, hogy nálatok az a csoda, amikor Isten megteszi, amit kérte. Nálunk az a csoda, amikor mi megtesszük, amit Isten kér. Ebből sokkal kevesebb van, mint az előző csodákból. Isten sokkal többször meghallgatja a kérésünket, és megmutatja hatalmát, mint az, amikor mi megadjuk magunkat ennek a szeretetnek, és belesimulunk ebbe a szeretetbe. Nem könnyű út. Péternek se volt könnyű. Péter az első nagy találkozáskor, amikor megtelt a háló hallal, mert Jézus szavára megtette, amit kért, és kivetette a hálót, és amikor megtörténik a csoda, akkor Péter nem csak azt mondja, hogy én méltatlan vagyok erre, hanem azt is mondja, hogy menj el tőle. Ez azt jelenti, hogy ő irányítja a kapcsolatot. Ő mondja meg az Istennek, Jézusnak, akiről már akkor tudja, hogy nem egyszerűen proféta, hogy mit kell csinálnia. És jóval később is ugyanezt csinálja Péter, pedig már évek óta együtt van a Mesterrel, amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek tartanak engem az emberek. Mindenki válaszol, és Péter mondja ki azt, ami az igazság, hogy te vagy a Mesiás, az élő Isten fia. Péter nagyon megdicséri Jézus, hogy nem a test és a vér, hanem az én mennyi atyám mondta ezt neked. És akkor elmondja, hogy az emberfiát elfogják, megölik, de harmadnapra föltámad, és Péter abban a pillanatban visszalép. És elmondja Jézusnak, hogy mit csinálhat Jézus. Ez nem történhet meg vele. Nem azért követtelek, nem azért hagytam ott mindent, nem azért járok vele, hogy téged kivégezzenek. Ez nem lehet. És Jézus lesátánozza a Péter. Takarodj sátán. Az indok, mert emberi módon és nem Isten tervei szerint gondolkodom. És össze kell törni Péternek ahhoz, hogy belesimuljon a szeretetbe. Utolsó vacsora, elmondja Jézusnak, hogy én soha meg nem tagadlak. Ha a többiek megtagadnak, én soha. És Jézus azt mondja neki, hogy még ma éjjel. Mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg. Péter esküdözik, hogy nem. És amikor megtörténik, akkor találkozik a tekintetük. A szenvedő Jézus és a Péter tekintete, és Péter sírni kezd. Ez az a pillanat, amikor Péter megadja magát a szeretetnek. Összetörik az ő keménysége. Enélkül nincs irgalom. Enélkül csak igazság van. Nem szabadul fel belőlünk az irgalom. Pedig ott van. És akkor Péter keserves sírásra fakad és elmegy, és pont a mai evangélium, nem a mai evangélium utáni rész, amikor találkoznak újra a Tiberiás tavánál, és akkor szeretett vallomást kér Jézus Pétertől. És Péter háromszor megvallja, hogy szereti Jézus, most már nem irányítja a történetet. Most már oda megy, ahova a Mester kéri. Belesimult ebbe a szeretetbe. Hosszú az út. Pál apostolnál is, mire az alázatnak arra szintjére eljut, hogy tudja, hogy ő kicsoda, és ki az Isten. Amikor megtér, akkor Pál nagyon büszke. Neki külön megjelent Jézus Krisztus, ezt leírja. Kijelenti, hogy a többi apostol, de nekem külön. Az apostolok között az elsőnek ezt mondja. Sokat kell szenvednie Pálnak ahhoz, hogy eljusson oda, körülbelül 5 év múlva írja le azt, hogy az apostolok között, mint egy idétlennek és utolsónak, nekem is megjelent a Krisztus. És még elterik 5 év, sok szenvedés, küzdelem, a bűnösök között az elsőnek kezd realizálódni a kép. És halál előtt már azt írja, hogy a bűnösök között az utolsónak, nekem is megjelent a Krisztus. Az alázat útja kettőről az egyre. De ezt össze kell törni nem nekünk, a kemény szívünknek. Mert az irgalom ott van bennünk. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ha felolvasnám a János Evangélium prológusát, kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Ha ezt a szót kicserélem az irgalomra, mert kicserélhetem, mert Isten maga az irgalom, nem egy tulajdonsága, akkor kezdetben volt az irgalom. Isten maga volt az irgalom. Benne élet volt, stb. Stb. Az irgalomnak a kifejezése a héberben, az egyik kifejezése az anyajöv. Abból a szóból származik, amiből az anyajöv. Gyönyörűen kifejezi Isten irgalmát, hogy úgy vesz körül bennünket az irgalom, mint ahogyan a magzatot az anyajöv. Elmerjük hinni. Pedig azt mondjuk, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Pál apostol ezt mondja a laténieknek, hogy az ismeretlen Isten kérdezem, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ha ezt elmennénk hinni, egészen másképpen élnénk. Egészen másképpen. Nem merünk el hinni. Az agyunkkal lehet. De abban a pillanatban, amikor szembesülünk a tényekkel, a bűnnel, a gonoszsággal, a betegséggel, a krízissel, a tragédiával, vagy egy kudarccal, azonnal kibillenünk ebből. Ahogyan Márta, amikor Lázár beteg, üzennek Jézusnak, hogy gyere, Lázár beteg, akit szeretsz. És akkor Jézus nem megy. Senki nem érti. Végül elindul, és elmegy ő is. De addigra Lázár halott. És amikor odaérkezik, Márta számon kér. Ha itt lettél volna, nem halt volna az a testvére. Márta pontosan tudja, hogy Jézus meggyógyíthatta volna. Annyi beteget meggyógyított. És akkor Jézus nem magyarázkodik, hogy késett az órán, meg közbe jött valami, meg stb. Azt mondja Mártának, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. Hiszel ezt? Márta rávágja. Hiszel? És akkor Jézus azt mondja, hogy vegyétek el a követ. Egy negyednapos hullat látványa összezúzza Mártának a szóbeli hitét. Abban a pillanatban tiltakozik Márta. Előtte mondta, hogy hiszi, hogy ő a feltámadás és az élet. És amikor elveszik a követ, akkor nem azt mondja, hogy most megnyilvánul az atya dicsőség és az, hogy te vagy a feltámadás és az élet, hanem azt mondja, hogy más szaga van. Egy negyednapos hulla látványa a hitét egy pillanat alatt szétfoszlatja. Akár csak a miénk. Minden szentmisét vasárnap elmondjuk a krédó. Megvalljuk, hogy hiszünk az atyába, a fiúba, a szentlélekbe, az egyházba. Tényleg, egyáltalán nem. Az eszünkkel igen, de a szívbéli hit még hátra van. A szívbéli hit az sokkal több, mint a tanult hit, vagy a számmal megvallott hit. A szívbéli hit ott kezdődik, hogy rámered bízni magamat az Istenre. Feltétel nélkül. Azt tehet velem, amit akar. Mert hiszem, hogy ő a szeretet. Ő az irgalom. Ezt mindegyikünk hiszi. Tényleg. Csak akkor nem, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Abban a pillanatban érthetetlen az Isten, és abban a pillanatban elkezdünk akciózni. Megpróbáljuk lefizetni, megfizetni, meggyőzni arról, hogy segítsen. Nem adjuk át magunkat neki. Jézus pedig végig arról tesz tanúságot, hogy engedelmes volt, végül, vagyis önként, szabadon, függővé tette magát a szeretettől, feltétel nélkül. Eledelévé tette az Atya akaratát. Abból én. És azt mondja, hogy példát adtam nektek. Az irgalom ott van a szívünkben. Mert bennünk él az Isten, a szívünkbe árasztotta a Szent Lelket és a Szentlélek által Isten ott él bennünk. Mindegyikünkben. Ha ezt hinnénk, teljesen másképpen bánnánk a testünkkel. És másképpen élnénk meg az Istennel való kapcsolatunkat. Lehet, hogy elméletileg hisszük, de a valóság, a tények azt mutatják, hogy valóságban nem merünk hinni ebben. Félünk attól, hogy Isten ennyire közel jött. Félünk attól, hogy elveszítjük a vélt szabadságunkat. Hogy lehet azt az Isten kibírni, aki mindig ott van? Ezt is hiszünk. Tényleg? Akkor is, amikor bűnt követünk el. Akkor forduljon el. Vagy ezt én jobban tudom. Egyáltalán nem kérdezzük meg, hogy hiszem, hogy itt vagy, mit mondasz? Az irgalom ott van bennünk. Hogyan szabadul fel, vagy mikor tud felszínre jönni az irgalom? Egy ember elmegy Jeruzsálemből Jerikóba. Útközben rablók kezébe kerül. Szétverik, kiposztják, és félholtan ott hagyják az árokat. Arra megy egy pap, és arra megy egy levita. Meglátja, és mind a kettő elmegy mellette. Isten fizetett szolgáit. Mindegyik elmegy mellette, mert nekik nagyon fontos dolguk van. A templom szolgái. Ők nem kötelesek ilyennel foglalkozni. Arra megy egy szamaritános, egy eretnek zsidó, akit azt a zsidók lenéztek, megvetették. Meglátja, lehajol, fölemeli, olajat önt a sebeibe, fölteszi a teherhordó állatára, és elviszi egy fogadóba, és még pénzt is ad a fogadósnak, hogy gondoskodj róla, amíg majd visszajövök. Akkor születik meg az irgalom bennünk, amikor a szenvedő embernek a látványa el tud téríteni bennünket az útirányunktól. Attól a mozdulattól, tervtől, programtól, amire éppen elindultunk. Amikor egészen a szívünkig ér, és megérint annyira, hogy meg tudja változtatni a programomat. Képes elmozdítani engem abból az irányból, ahova tartottam. Ez nem könnyű. Én sokszor találkozom sérült, sebzett emberekkel, püspökként is keresem a kapcsolatot, mert szeretnék ember maradni. Szeretnék a valóságban maradni. Mert csak ők tesznek fel olyan kérdéseket, ami az életről szól. Ők nem játszanak semmit, ők szenvednek. És ha közel megyünk hozzájuk, akkor, és nem félünk, akkor meg tudnak szólítani, és mi is meg tudjuk őket szólítani. És megtartanak a valóságban, a képzelt világunkból. Én sok mindent hittem magamról, amíg be nem fogadtam sérülteket a plémániára. Én azt hittem, hogy hát nagyon jól működik a szeretet az életemben, amíg egy alkoholbeteggel nem költöztem össze. És azonnal kiderül, hogy hol tartok a szeretetben. Hol félek, hol az önzésem sokkal erősebb, mint a szeretetem. A bizalomnál sokkal erősebb a félelem. Lehullott a állarc. A jó katolikus papnak a állarca. És kiderült, hogy ki vagyok. De Isten nem azért mutatta meg, hogy ki vagyok, hogy megalázzon, hanem azért, hogy gyógyítson. Másképp nem lehet. A betegnek le kell vetkőzni az orvos előtt. Ha műtét van. Ha gyógyítani akar. El kell tárnia az orvosnak a sebet. Isten is ezt kéri, hogy a valóságot mutassa. Idén, január 1-én hajnalban jártam a várost. Nem azért, mert nem tudok aludni, hanem mert már végeztem a lelki programommal, és elindultam a városba, és a Székesegyház mellett van egy pad, és valamikor lehoztuk a hajléktalan Krisztus szobrot. Ugyanott, ahova kitettük ezt a hajléktalan Krisztus szobrot, és ott két napot imádkoztunk a hajléktalan Krisztus szobor körül, ökumenikus program volt, sérülteket és hajléktalankat is vittünk oda. A tér másik oldaláról érkeztem, hajnali 5 óra volt, nagyon hideg. A tér tele volt szeméttel, mert szilveszteri éjszaka bulisztak az emberek, és megláttam, hogy ott fekszik a hajléktalan Krisztus. Ugyanabban a pózban, ahogyan a szoborban, azon a padon, ami nem a szobor, hanem egy ottan lévő pad, ott fekszik egy hajléktalan. És hogy mennyire nem vagyok kész a szeretetben. Megláttam, és azon kezdtem agyalni, hogy hogy tudnék segíteni. De nem az jutott eszembe, hogy oda menjek, hanem az, hogy hogy hívjam ki a mentőt. És akkor teljesen zavarba voltam, mert nem tudtam a mentőknek a számát. A telefon sem volt, úgyhogy nincs messze a püspökség, elindultam, és bementem a püspökségre kikeresni a mentőket, hát valami csinálni kell ezzel az emberrel. Bementem a kápolnába, és csak egyetlen mondatot hallottam meg. Alig, hogy leültem. Meglátta, és elment mellette. Ez a Szentlélek volt. Azonnal fölkeltem, és kimentem. Találkoznom kell vele. Oda mentem hozzá. Akkor már szabad voltam, és nem érdekeltek a mentők. Akkor az érdekelt, hogy szembesített az Isten azzal, hogy lehet, hogy meg akartam úszni. Fogalmam sincs. Valami volt, mert nem mentem oda hozzá. Oda mentem hozzá, és lehúztam a fejéről a csukját, megismert. Püspök volt. Maga az. Mondom neki, hogy igen, segíthetek-e valamiben? A válasz megdöbbentett. Össze volt fagyva. Azt mondta, hogy csak 2 jó szót szóljon, és én boldog leszek. Akkor fölültettem, több szót is szóltam neki, a 2-nél többet. Megkérdeztem, hogy hozhatok-e kaját, teát. Mondta, hogy igen. Mondtam, akkor hozok, ha nem szökik meg. Mert az már többször meg volt, hogy megbeszéltük, elmentem, mire odaértem, sehol. Azt mondta, hogy megvárom. És csodálatos találkozás volt, nem kellett mentő, csak nekem kellett megtérni. És beszélgettünk, és nagyon boldog volt. Én is nagyon boldog voltam. Kemény volt a szívem, mert nem voltam hajlandó azonnal az összetört ember látványát látva odalépni, hanem megoldásokat kerestem. De Isten azt akarta, hogy én menjek oda. Nem megoldást vigyek, hanem én menjek oda. Mire megértettem, kellett egy kis idő. És azért voltam boldog, hogy megértettem. Azért voltam boldog, mert odafigyeltem a lélekre. És én ezzel nem lettem jobb ember. Semmivel nem vagyok jobb, mint a hajléktalan. Ugyanúgy Isten gyermeke, mint én. Csak más az utunk. És lehet, hogy nem lenne az, hogyha olyan körülmények között lehetett volna, mint én. Csak ő neki másképpen alakult. Elég leülni, beszélgetni, meghallgatni. Én 5 évig voltam börtönlelkész, és azzal láttam az 5 évet, mekkora kegyelem, hogy olyan családba születtem, ahol nem voltam predestinálva a gonoszságra, meg a bűre. A bent lévőknek a nagy része olyan családba született, vagy olyan rokonságban, ahol nem tudott kikerülni a bűn vonzásából. Bűnözőt faragtak belőle. Vagy azért, mert kitették az utcára, hogy adja el a testét, vagy kényszerítették, hogy lopjon és raboljon. És aztán ő belenőtt ebbe. Sok történetet hallgattam végig. Nem akarok felmenteni senkit a saját döntése alól. Én is lehettem volna börtöntöltelék. A döntéseimen múlt. A szabadságom, a választás szabadságát mindig meghagyta az Isten, mindegyikünknek, nekem is. És ha nem jó döntéseket hozok, akkor lehet, hogy én is ott vagyok most. Az irgalom valamennyin szívében jelen van. Akkor tört felszínre, hogyha megengedjük, hogy elérje a szívünket a szenvedő embernek a látvány. Ha megengedjük, hogy a kiáltása eljusson a szívünkig. Nem csak a fülünkig, hanem a szívünkig. És meg tudjon mozdítani bennünket. Az igazságról és az irgalomról. A kettőnek az egyensúlya nagyon fontos. Isten az igazság, és Isten az irgalom. Az irgalmassága fölülmúlja az igazságosságát. Különben nem lennék. Ha Isten csak igazságos lenne, én már nem lennék. Mert amennyi bűnt én elkövettem az életemben, ha csak az igazsága működne, eltörölt volna a földszínéről. De Isten ér való. És én pontosan tudom, mert tudom, hogy bűnös vagyok. Nem hivalkodok vele, ez a valóság. Csak ez nekem nem szégyen, hanem megtiszteltetés, mert Isten a bűnösökhez jött, nem a vigadakhoz. Jézus azt mondja, hogy a betegnek kell az orvos, és nem az egészségesnek. Nem az igazakat jött hívni, hanem a bűnöseket. Az igazat nem is hallgatták meg. Az igazak elpusztították. A bűnösök meg mentek utána, mert végre valaki megszabadította őket. Vagy volt esély, bűnt elkövetni nem jó, de bűnösek lenni hatalmas megtiszteltetés. Mert az Isten lehajolt hozzá. Mert az Isten szeret. A bűnösök köz jött. Mindannyian tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, csak nem a szerint viselkedünk. Miközben bűnösök vagyunk, mégis játsszuk az igazat. Akkor, amikor lenézek bárkit, megvetek bárkit, megítélek bárkit, ítélettel vagy elítélettel, akkor szeretet játszok. Nem vállalom fel, hogy én is olyan vagyok, mint az, akit megítéltem. Irgalom nélkül, ha csak igazságosak vagyunk, az pokol. Ha csak az igazságot gyakorlom, akkor meghal a szeretet. De ha csak irgalmasságot gyakorlok, akkor meg az irgalom elkenődik. Meg kell tanulnunk igazságban szeretni. Egyszerre a kettő. Nem csak szeretni, hanem igazságban szeretni. Ha igazságban szeretek, akkor egyszerre mondok igen, és nem. A házasság erre a legszebb példa. Ha azt mondom, hogy házasságot akarok kötni valakivel, akkor igen kell mondanom teljesen rá. De ha nem mondok nemet a többire, akkor az nem házasság. És nem szeretet. Nem telen szeretet. Szó szerint. Mindig egyszerre igen és nem. A keresztségünk óta, mielőtt megkeresztelnek bennünket, ellene mondasz a sátának, minden cselekedetének. Hiszel-e, vagyis igent mondasz az Atyára, a Fiúra, Szentlélekre. De mielőtt kimondom az igent, előtte ki kell mondanom a nemet. A sátára és a csatósaira és a cselekedeteire. Mi nem mondtunk se igent igazán, se nemet. És ezért nem működik a szeretetünk. Az igazság és az irgalom kéz a kézben járása rendkívül fontos. Meg kell tanulnom. 10. voltam kollégium igazgató, ahol nekem folyamatosan kellett fegyelmi ügyekben dönteni. Püspökként is folyamatosan kell. Vagyis ki kell mondanom az igazságot. Mert ha nem mondom ki, akkor teret adok a gonoszságnak. Kollégium igazgatóként megtanította Jóisten arra, hogy hogyan kell egyszerre a kettőt gyakorolni. Hogy ki kell mondanom az igazságot, ugyanakkor irgalmasnak kell lennem azzal, aki elkövette a bűnt, és akivel szemben gyakorlom az igazságot. Vagyis segítenem kell utána. Miután én azt mondtam, hogy el kell hagynod a kollégiumot, mert nem maradhatsz itt, mindent mondtak rólam, de azon túl szívesen segítek, mert szeretetre szorulsz, irgalomra szorulsz. És ezt a kettőt megélni együtt, ez nem könnyű. Mert vagy az igazságot követelik tőlem, irgalmatlanul, különösen a hívek, a papjékban szembe, vagy pedig az irgalmat követelik, igazságtalanul. Hogy nézzem el a bűnt, nézzem el a hazugságot, nézzem el a csalást. Mert hát irgalmasnak kell lenni. Mind a kettőt egyszerre kell megélni. Ez a Szentléleknek az ajándéka, amikor ezt elkezdünk gyakorolni. Jézus boldognak mondja az irgalmasokat, mert nekik is irgalmat van. Három dolgot kért csak, hogy tanuljunk meg tőle az evangéliumban. Tanuljatok tőle, mert szelíd vagyok és alázatos. És tanuljátok meg, mit jelent, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Ezt a hármat. Legyünk szelídek, alázatosak és irgalmasak. És mindegyik boldog Jézus tanításában. Hosszú az út a saját életemben is, amíg a harag edényeiből az irgalom edényeivé formál bennünket az Isten. Azt a sok haragot, gyűlöletet, ami bennem volt, azt átformálta, és az irgalom irányába formálta. Most is van bennem harag, ez nem baj. A harag az nem bűn, az egy érzés. Attól függ, mit csinálok vele. Akkor ez bűn, vagy erény. Erényi akkor válik a harag, amikor megharagszom arra, hogy mit csinálnak egy szegénnyel, és én orra megyek, és haragomban elindulok segíteni. Engem akkor a harag jó irányba vitt. Ilyenkor a haragból erény lesz. Ha összegyűjtöm a haragomat, az gyűlölet lesz. Gyökösinek a szójátéka. Gyűl, öl és ölet. Az összegyűjtött harag, amelyet nem viszek az irgalmasság mezejére, először is öl engem, mert én őrzöm, és én betegszem bele, és azt kiöntöm a másikra, pusztítom a másikat. A gyűlölet, mint a sósav, mar. De, és itt van a csoda, ha azt mondom, hogy a harag olyan, mint a trágya, amit az iskálóba összegyűjt a gazda, az elég kényelmesen, elég büdös, elég maró. Ha én ezt a trágyát nem gyűjtöm, hanem kiviszem minden nap Isten irgalmának a mezőjére, kiterítem, akkor ebből a haragból élet lesz. A szeretet átformája. Semmi más nem kér tőlünk. Terítsük oda a bennünk lévő haragot, gyűlöletet az irgalmának a mezőjére. A többit elvédünk. Szárba szökken, életet hoz, még ebből is. Isten szeretete és irgalma. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok a mennyei irgalmas. Köszönöm a türelmet.
Elhangzott műsorunkban Varga László, Kaposvári megyés püspök atya irgalomról szóló előadását hallották. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!